Ma egy olyan témával készültem, ami mindannyiunkat érint hívőként. A csodákról, a csodák természetéről szeretnék ma egy kicsit beszélni. Természet feletti, néha fizikailag megfoghatatlan dolgok, de mégis része a hívő és keresztény életünknek. És nem mindenki hisz a csodákban. A címnek azt adtam, hogy hihetünk-e a csodákban. Úgyhogy meg kicsit a csodák területét fogjuk átjárni, hogy hogyan álljunk egyáltalán a csodákhoz, meg fogjuk nézni, hogy mások hogyan állnak hozzá, hogyan áll hozzá a tudományos világ, és hogyan reflektáljunk a hitetlen reakciókra, és egy kicsit körbenézzük ezt a területet. Ez egy nagyon izgalmas terület, szintén nem lehet egyetlen egy alkalommal kimeríteni a csodák teljességét, hiszen ha valaki olvasta már a Bibliát, már pedig én hiszem, hogy naponta forgatjátok és olvassátok, akkor láthatjátok, hogy a Biblia tele van olyan természet feletti jelenséggel, tele van olyan csodákkal, ami a természetes világ számára megfoghatatlan. A természettudomány a világi tudományok számára több esetben értelmezhetetlen, hiszen pontosan csoda, ugye mit nevezünk csodának, majd mindjárt megnézzük a pontos meghatározást. Azt, amikor a világ szerint nem tudunk ok és okozati összefüggéseket kimutatni a történések között, egyszerűen csak megtörténnek. Ha én most megkérdezném, hogy hányan vagytok itt olyanokkal, akikkel történt csoda, vagy akik már láttak és megtapasztaltak csodát. Tegyétek fel a kezeteket. Hát én azt hiszem, hogy inkább azt lenne könnyebb megszámolni, hogy ki nem tette fel a kezét. Tehát akkor egy dolgot már most megállapíthatunk, hogyha ebből nyilván nem tudunk tudományos következtetést levonni, nem is akarunk, hanem egy dolgot viszont megállapíthatunk, hogy a csodák léteznek, hiszen a csoda az valamilyen szinten, valamilyen módon megtörtént vagy velünk, vagy másokkal, vagy megéltünk csodákat a hétköznapjainkban, olyan dolgokat, amit egyszerűen nem tudunk megmagyarázni, és nem tudjuk a hogyanját elmondani. Egyszerűen csak megtörtént. És nézzük meg, hogy milyen meghatározásai vannak még a csodának. Tehát csodának nevezzük, amikor Isten nem a teremtett világ megszokott rendje szerint cselekszik ebben a világban, amely rendet egyéb iránt ő alkotott és ő határozott meg. Tehát egy olyan beavatkozás, ami nem a hétköznapok természeti rendje szerint működik. Isten, amikor megteremtette a világot, akkor ugye elhatárolta magát ettől a világtól. Tehát Isten kívülről, hogyha olvassuk, a teremtés az kívülről történt. Már önmagában véve ez is egy csoda, ez is egy megmagyarázhatatlan, és több ezer év óta vitatkoznak rajta a tudósok, hogy ez most lehetséges vagy nem lehetséges. Teljesen mindegy, hogy lehetséges vagy nem lehetséges, a világ az áll, a világ az van, ez a föld létezik, tehát látjuk a produktumot. És majd mindjárt meglátjuk azt is, hogy miért beszélünk erről, hiszen a mi keresztény hitünket nagyon-nagyon sok támadás éri, és amikor csodákról beszélünk, akkor nagyon sokan sokféleképpen gondolkodnak erről, majd meglátjuk mindjárt, hogy milyen nézetek vannak erről, és ki mit, hogyan gondol. Nyilván nem tudjuk a teljességet kimeríteni, de én úgy gondolom, hogy mindenki találkozott már ellenvetéssel, amikor bizonyságot tettél Jézus Krisztusnak egy csodájáról, elmondtad azt, hogy az orvosok megállapították, hogy ez és ez a baj, és menthetetlen, és közben visszamentél egy hét múlva a vizsgálatra, és eltűntek azok a tünetek, mert éppen egy természet feletti módon meggyógyultál. Vagy valakivel éppen anyagi szinten történtek csodák. Ezek megmagyarázhatatlan dolgok természetes síkon. És legtöbbször ilyenkor, akik nem ismerik Istent, akik nem ismerik Istennek a természetét, nem ismerik a Szentírás, vagy még soha nem olvasták a Bibliát, akkor olyan furcsán néznek rád, hogy honnan jöttél te, hol élsz te. Tehát manapság már ilyen dolgok nem léteznek. Hát miben hiszel, milyen utópiába, vagy mi az egyáltalán, amivel téged megetettek, ahogy ezt pestiesen mondják, ugye, hogy a világ mondja, hogy becsaptak téged, megvezettek téged, már pedig ilyen nem is létezik. És ezek az emberkék, drága emberkék igazából nem is tudják, hogy nem is tudhatják, ha nem olvasták a Bibliát, ha nem ismerik Istent, hogy igenis, mi egy természet feletti Istenben hiszünk, Isten pedig természet feletti, ez már önmagában véve magával hordozza azt a tényt, hogy nem mindig természetes módon cselekszik. Látjuk már a teremtésnél azt, hogy Isten kívül van a világon, de hogyha tovább olvassuk, miután megteremtette a világot, akkor bent a világban is munkálkodott, ugye? Mint egy agyagos mester, ugye föltűrte az inge ujját, és akkor megformálta az embert, és itt van megint egy olyan téma, amivel megint nem tud mit kezdeni a tudomány, hogy lelket lehelt bele. Ugyanis nem lehet megfogni, de bele lehelte az életet. Na most nyilván itt van egy, már is találkozunk az anyagi világon kívül egy láthatatlan világgal, amit megint nem lehet megfogni, mert nincsen tere, nincsen helye, még talán ideje sincsen, nem tudják mivel megmérni. Egy gondolatot nem tudnak mivel megmérni, a lelket nem tudják mivel megmérni, az emberi akaratot nem tudják mivel tudományosan bebizonyítani. Ezért nagy bajban van a tudomány, mert kilódik, szenved, próbálja bebizonyítani a bebizonyíthatatlant, próbálja bebizonyítani azt, hogy nem lehetséges anyagit létrehozni az anyagiakon kívül. De ez is bebizonyíthatatlan. Nincs semmi olyan tudományos tétel, ami ezt bebizonyítaná. És ez a baj az evolúcióval is, nem akarok előre szaladni nagyon, nem lehet bebizonyítani, mert csak a matériából, csak az anyagból indul ki. Hogy bizonyítja be a léleknek, vagy a szellemnek a keletkezését? Hogyan magyarázza? Nincs rá magyarázat. Tehát azért mondom, hogy ha nézzük a másik oldalt, akkor láthatjuk, hogy... És majd a végénre el fogom mondani egyébként a megoldást is, hogy nem biztos, hogy ez az egyetlen megoldás, és nem biztos, hogy most nálam van a bölcsek köve, és én ezt meg fogom oldani, de egy dolgot fogok tudni mondani, hogy mi hívők hogyan álljunk ehhez, egyrészt hogyan álljunk a csodákhoz, másrészt hogyan álljunk ezekhez a kritikákhoz. Tehát ugye nézzük, hogy mi az, amit a csoda tesz. A csoda az egy csodálkozást, csodálatot vált ki, mert ugye eltér a megszokottól, a várttól eltér. Tehát ha a teremtett világban, ugye önmagában egy zárt rendszernek vesszük, amennyiben a világ törvényszerűségi szerint történik minden, akkor minden törekvésnek megvan a teremtett világ rendi szerinti magyarázata, tehát a világ szerint akkor ebben az esetben nincs helye a csodának. Tehát a tudományos álláspont szerint ugye mindennek megvan az oka, és megvan az okozata, és mindet az anyagban rejlik, és ebbe a tudományos világképbe, ebbe az ateista világképbe egyszerűen nem fér bele a csoda. Ez csak azért mondom, hogy ne csodálkozzatok azokon az embereken, akik rosszul állnak Isten dolgaihoz, rosszul állnak a csodához, mert ők ebben gondolkodnak. És az ő elképzelésükbe semmiféleképpen nem fér bele a csoda, ez egy természettudományos világkép. Na most Istennek megnézhetjük a cselekvésének több formáját is. Isten közvetett módon is beavatkozhat a világba, tehát ez pedig úgy teszi, hogy a teremtett világ rendje szerinti eszközöket használ. A teremtés gondviselés az is az Isten rendje, hogy Isten gondot visel rólunk. Isten föntartja ezt az egész világot, Isten föntartja ennek az egész teremtett világnak a rendjét. Gondoljatok bele, hogyha Isten nem avatkozna be, mondjuk megszűnne a gravitáció, mi lenne? akkor elrepülnénk mindannyian. Vagy gondoljatok bele abba, hogy az egész világ mindenség milyen bonyolult, vizsgálgatja az ember, még a Holdra is elrepült, de nem tud magyarázatot adni, hogy a bolygók miért nem ütköznek össze, mint a biliárd golyók. Isten fönntartja ezt a rendet. És igenis, Isten tulajdona ez a föld is, és igen, Isten beavatkozik a teremtett világnak a rendjébe. És ennek a világnak van egy kezdete, és ennek a világnak van egy vége. Úgyhogy megdőlt már az a tudományos álláspont is, hogy az anyag megmaradás törvénye, hogy az anyag az mindig volt, van és soha nem szűnik meg. Már ezt az álláspontot még a tudósok sem tartják, már ezt is idejét múlt állítás. Tehát igenis ennek a világnak van egy kezdete, és ennek a világnak van egy vége. Ugye ezt mondják kronológiának, kronosz. Másképpen hiszik ezt mondjuk a buddhisták, ők ugye ciklikus világrendben gondolkodnak, azt gondolják, hogy mindig minden ismétlődik, és mindig ugyanoda tér vissza. Ennek ugyanúgy semmilyen tudományos és semmilyen igei bizonyítéka nincsen, és ugye ők ebbe gondolkodnak, mi pedig abban gondolkodunk, amit az írás mond, azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég. Tehát ennek a világnak van egy kezdete, és ennek a világnak van egy vége. Tehát van a közvetlen beavatkozás, amikor Isten a teremtett világrendje szerinti eszközöket használ. Például, amikor Jézus a vizet borrá változtatta, akkor egy természetes eszközt használt, a vizet használta arra, hogy abból bort készítsen. Ezt ma is csinálják sokan, nem úgy teszik, mint Jézus tette, de ezt ma is gyakorolják néhányan, tehát ezzel még úgy néhányan tudnának azonosulni, hiszen van valami kézzel fogható. Azon kívül van olyan természet feletti csodája, amikor szintén eszközöket használt, mondjuk a kisfiúnak a reggeliét, a halat meg a kenyeret, és akkor jól lakhatott 5000 embert. Itt is csoda történt, megmagyarázhatatlan dolog történt, hogy egy kisfiú reggeliével hogy tudnak jól lakni 5000-en. Szintén megmagyarázhatatlan, de szemtanúk leírják, ez a mi hitünk szerint, akik megbízható szemtanúk, és ugye Isten igéje ad az igazság, ez megtörtént, tehát Isten beavatkozott. Nyilván sok példát föl lehetne, csak néhányat ragadtam ki. Tehát van olyan is, amikor ugye Isten mind a kettőt használja, tehát használja a természetet is, van, hogy egyszerűen csak úgy mondja a világ, hogy a semmiből alkot, mi tudjuk nem a semmiből, hanem az ő szava által, az ő szavával, ő kimondta és meg lett alkotott. Na most nézzük, hogy az emberek hogyan értelmezik a csodát, és ezen szeretnék egy kicsit időzni, de mielőtt ezt megtenném, azért nézzük az első igénket, a Zsidó 2:4-et. Azt mondja, hogy velük együtt bizonyságot tévén arról, hogy Isten jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel a Szent Szellem közléseivel az ő akarata szerint. Tehát Isten hogyan tett bizonyságot? Azt mondja, jelekkel, meg csodákkal. Istenhez hozzátartozik a jel, Istenhez hozzátartozik a csoda. Isten természet feletti. Istent nem kötik ennek az ő általa teremtett világnak a természeti törvényei. Ezt láthatjuk nagyon sokszor a Bibliában, látjuk, amikor Jézus 4 napos halottat támasztott föl, már szaga volt, úgymond, de ettől függetlenül egy természet fölötti isteni beavatkozás történt, ami természeti síkon nem tud megtörténni. Tehát egy orvos nem tud 4 napos halottat föltámasztani, bár elég fejlett a tudomány, de ez mégsem lehetséges. Tehát egy olyan beavatkozás történt a természet fölöttibe, illetve a világ természetes rendjébe, ami természet feletti, és ami megmagyarázhatatlan a világ számára. És a tudományos világ megint csak nem tud ezzel mit kezdeni, és nagyon sok ilyen, ha végül lapozzuk a Bibliát, számtalan ilyen eset van, amivel a világ nem tud mit kezdeni. A tudomány már pedig olyan, hogy amit nem tud megmagyarázni, ahhoz többféleképpen áll hozzá. Vagy elveti, vagy megpróbál valami ostoba tudományos magyarázatot hozzáfűzni, ami belefér az ő elképzelésében. Na nézzük, hogy mi az, amit ahogyan értelmezik a csodákat. Legtöbben tagadják. Tehát amikor te bizonyságot teszel arról, hogy a Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultál, hogy egy halálos betegségből meggyógyultál, vagy netántán van egy olyan eset, hogy egy halott föltámad, akkor azok, akik tagadják a csodáknak a létét, azok egyszerűen el fogják utasítani. Úgyhogy ne csodálkozz ezen, hogyha találkozol ilyennel. Erre legyünk felkészülve, hogyha Isten természet feletti dolgairól teszünk bizonyságot olyan embereknek, akik tudományhívők, mert nyugodtan lehet őket is hívőknek nevezni, hiszen amit tudománynak neveznek, vagy tudományos bizonyítéknak, az esetek döntő többségében ugyanannyi hiányosságokkal bír, sőt még többel, mint a mi hitünk. Nézzük csak tovább. Ugye mit mondanak erre ők? Erre ők azt mondják, hogy hát az egész csalás és félrevezetés. Tehát amikor, nagyon jó példa, hogyha mondjuk kéröd a Facebook oldaladra, hogy mondjuk a szomszédodért imádkoztál és feltámadt a halálból, ilyet ne írjál, mert nagyon csúnya kommenteket fogsz kapni, de ha mondjuk azt leírod, hogy imádkoztál érte és Jézus meggyógyította, hát akkor a nem hívő barátaid lehet, hogy udvariasságból nem írnak semmit, de ha esetleg írnak valamit, akkor van egy-két véleményük erről a dologról. Tehát így áll a világ Isten dolgaihoz. Tehát a világ, ugye azt mondja az írás, hogy nem ismerte meg a világ Istent. És ha nem ismeri Istent, akkor nyilván nem tud, hogy hogyan hozzáállni a csodákhoz. A másik, amiket szoktak általában mondani, azt olyan emberek, akik ugyan hisznek a természet fölöttibe, de nem a mi urunkban, nem a mi Istenünkben hisznek, hanem valamilyen okkult tudományokban vannak, akkor azok azt fogják mondani, hogy már pedig ez mítosz. Képzel, ugye mítoszokról hallottunk, különféle keleti vallások mind a mai napig gyakorolják, a különféle vallási babonákról van itt szó, és bálványokról, és sok minden másról. És akkor azt mondják, hát ez csak egy mítosz, ez csak egy legenda, nem, nincs valós alapja a mi hitünknek. Márpedig a legutóbbi alkalommal, amikor szolgáltam, akkor pontosan meghatároztuk, hogy mi a hit. Hogy mi a bibliai hit. A bibliai hit az nem a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem a nem létező dolgokról való meggyőződés, hanem a hit az egy olyan valóság, tehát ami létezik, csak még nem látjuk. Tehát hol van jelen? Pontosan azon a helyen van jelen, ahol a világ nem fogja megtalálni. A szellemiekben. Jó? Tehát a szellemvilág az egy létező világ, és ezt már még a tudomány sem tudja letagadni, csak nem tud mit kezdeni vele. Ez a problémája. Na, azt mondja, hogy ja igen, a másik az meg arra, mire mondják, hogy hát ez egy szubjektív csodaélmény történt. Értik ez alatt, hogy hát az csak a te képzelődésed. Hát ez nem bebizonyítható. Csak te úgy gondoltad, csak te úgy láttad. Most elég nehéz azt valakinek elmagyarázni, hogy mit tudom én, látomása volt, és mondjuk angyalokat látott. Van ilyen a Bibliában? Van, igen, múltkor néztük Géházinak, Isten megnyitotta a szellemvilágot, és látta az angyalokat. Léteznek az angyalok, írja a Biblia, ha 91-es Zsoltárt imádkozzátok minden reggel, akkor imádkozhatátok ma reggel, hogy ő az angyalainak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. Na de a zsidókhoz írt levélben is ott van, hogy nem szolgálók szellemeké kiküldve arra, hogy ugye szolgáljanak bennünket, szolgáló szellemekről van szó, most nem pontosan idéztem, zsidó levélben találjátok. Tehát igenis, a szellemvilág az egy valós világ, de általában az emberek erre azt mondják, hogy na hát ez egy te csoda élményed volt, lehet, hogy csak álmodtál, lehet, hogy nem is láttad, lehet, hogy nem is úgy volt. Tehát ez megint És ezzel csak azt szeretném mondani, hogy ha ilyen dolog történt veled, akkor ne próbáld meg bebizonygatni, hogy neked igazad van. Tehát ne fölöslegesen kár konfrontálódni emberekkel, mert egyszerűen ezek a dolgok vannak, ezek a dolgok megtörténhetnek, bármelyik hívővel megtörténhetnek, és én hiszem, hogy mindenki hívő életében történtek és történni fognak csodák. Bár jobb nem csodákból élni, sokkal jobb a kősziklán állni és hitben állni, mert a legtöbb esetben, amikor Istennek már csodát kell tenni velünk, akkor nagy bajban vagyunk. Jó, tehát nem jó az, amikor Istennek velünk csodát kell tenni, de ha szükséges, akkor Isten beavatkozik ilyen módon is, és Isten megteszi a csodát, hogyha kell. Majd mindjárt meg fogjuk nézni a csoda és a hit kapcsolatát is, hogy hogyan kapcsolódik a hit a csodákhoz, de még mindig maradjunk ennél. A másik, amit szoktak mondani, hogy az időfaktor szerepe. Tehát azt, miket fölírtam egy-két dolgot, azt mondja, a természet rendjének rendkívüli összjátéka. Amikor hát a véletlenek pontosan így hozták össze, és azért történt meg a csoda. Ugye, tehát a Vörös tengernél az átkelésről szoktak ilyen tudományos ostobaságok megjelenni, akár a vicckönyvbe is be lehetne írni, hogy pont akkor, pont ott, amikor mentek, fújt a szél, és a szél széllyel fújta a tengert, és közben, és pont akkor, és éppen ott, amikor az izraeliek átkeltek, akkor a szél megállt, és megfulladtak az egyiptomiak. Nagyon szuper ostoba magyarázat, nem? Tehát ehhez nagy hit kell, tehát hogyha nézzük a relativitás elméletet, akkor, vagy a valószínűség számítást, akkor ennek mi a valószínűsége? Semmi, tehát ebben nagyobb hit kell, mint magában abban, mint ahogy a csoda megtörtént, ahogy Isten ezt megtette. Csak mondom, hogy időfaktor kérdését, hogyha nézzük. Ugye nézhetjük a Kármelhegyi áldozatot is például, amikor Illés áldozatot mutatott be az ő istenének és a Bál profétái, áldozata alatt az ő istenük, akikben ők hittek, nem gyújtotta meg az áldozathoz való tüzet. De Illés imádkozott, és pont ott, pont akkor valószínű valami villám csaphatott bele, vagy nem tudom, mi történt, de az a víz, az meggyulladta Illés áldozatának. Megint nagyon ostoba magyarázat. Tehát az időfaktorokat, hogyha nézzük. És akkor van, amikor már nem tudják letagadni, hogy csak egyszerűen annyit mondanak, hogy Isten cselekedett. Például ilyen a Krisztus testé létele. Hogy lehet megmagyarázni tudományos módon, ugye most fogjuk majd ünnepelni nem sokára a karácsonyt, hogy az ige testé lett, hogy a szűz fogant méhébe. Tehát ez nem gyakori, ugye? Tehát egyszer fordult elő, tehát ha valaki ilyen magyarázattal jön neked ma, akkor nyilván ez nem valós. De megtörtént, mert Isten természet feletti módon beavatkozott a világba. Sőt, előre kijelentette, hogy szűzfog a méhébe, szül fiat. Meg azt is, hogy az asszony magva a kígyó fejére fog taposni, és te annak a sarkát mardosod. Tehát Isten kijelentette előre, Isten előre megmondta, és Isten beteljesítette. És itt a hogyanon van a kérdés, amivel nem tud mit kezdeni a világ a hogyannal. Láthatja az eredményt, de nem tudja a hogyant. És a legtöbb tudományos tételben soha nincs meg, nemhogy soha, de a legtöbb esetben, ez kicsit erős, de legtöbb esetben nincs meg a hogyan. Mert egyszerűen nem vizsgálható, nincs rá semmilyen tudományos magyarázat. Tehát megint csak oda lyukadunk ki, hogy nézzük, na most mi itt a probléma? A probléma az, hogy mit nevezünk a csodák forrásának. A vallás az például a helyeket. Vannak bizonyos szent helyek, és ott csodák történnek. Óriási elcsúszás és óriási tévedés. Mi a probléma ebben az esetben? A csodákat nem Istenhez kötik, hanem helyhez. És ugyanez történik a világban. A csodákat az időhöz kötik, és nem Istenhez. Az összes eltévejedés ott történik, hogy a csodák azok mindig, amit Isten tesz, az mindig Istenre mutat vissza. Mindig, minden esetben nem rám, nem engem igazol, nem másokat igazol, nem téged igazol. A csodák azok mindig Istenre mutatnak vissza. Azok, akik eltévejedtek, azok a csodát nem Istentől származtatják, hanem helyhez kötik, időhöz kötik, meg nem tudom még mihez kötik, és éppen ezért vagy a tudományhoz kötik, vagy valamilyen más valakihez, vagy valamihez, de a lényeg, hogy a csoda az Istenhez köthető. És az mindig Istenre vezethető vissza. Tehát amikor Isten csodát tesz, az nem az én érdemem. Annak a csodának én vagyok a kedvezményezettje, és Isten szeretetéből fakad, és a következő részt az, hogy mi a csodáknak az alapja, amit meg fogunk nézni. Tehát az nem az én érdemem, hogyha Istentől bármit kapunk, legyenek azok a kegyelmi ajándékok, erről is van szó, az mind-mind Istenre kell, hogy visszamutasson. Mind az ő dicsőségét, mind az ő kegyelmét, és mind az ő szeretetére mutat vissza. Igenis, az isteni beavatkozás az a legtöbb esetben csodának nevezhetjük, mert nem tudjuk máshogyan megfogni. Mi a csodák alapja? Tehát az első, amit meg kell itt jegyeznünk, az Isten szuverenitása és Istennek az akarata. Isten azt cselekszik, amit ő akar. Az ő cselekvésének mit gondoltok, mi lehet a korlátja? Ő maga. Ő maga az ő saját szabad akarata és az ő szava. Isten, mondja az írás a Zsoltárokban is, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjon. Isten nem képes arra, hogy hazudjon. Tehát, ha Isten kinyilatkoztatott és megmondott valamit, akkor Isten a szavát nem vonja vissza. És a saját szavát nem lépi át. És itt van, amihez eljuthatunk, az a szabad akaratnak a kérdése. Ugye, tehát hol van a szabad akarat, kérdezhetnéd ott az elején. Ott, amikor Isten mondta Ádámnak, hogy a kert minden fájáról szabadon egyél. Ezt nagyon sokszor pontatlanul idézzük. Itt nagyon fontos az, hogy szabadon egyél. Hogy te döntöd el, hogy eszel, nem eszel. Itt van az összes fa, ehetsz róla. Szabadon eldöntheted, hogy megteszed, és ott van egy másik fa, amiről nem ehetsz, de azt is szabadon eldöntheted, hogy eszel róla, vagy nem. Tehát ez a szabad akarat, Isten adott az embernek szabad akaratot, és Isten a szavát, a saját szavát nem lépi át. És ugye múltkor már több alkalommal is téma volt, és nem utoljára, hogy igen, hát ebből mondják azt, hogy minden Isten akarata alapján történik. Abból a szempontból igaz, hogy az embernek szabad akaratot adott, és az ember szabad akaratából dönthet úgy, ami Istennek soha nem volt az akarata. Istennek nem akarata, hogy a rossz dolgok megtörténjenek, Istennek nem volt akarata az, hogy az ember elkárhozzon, nem volt akarata az, hogy az ember elbukjon, de Isten mégis tudta, hogy az ember rosszul fog dönteni, ez pedig ugye az isteni tulajdonságok egyike, az Isten minden tudása. És ez az, amivel összekeverik. Tehát Isten tudta előre, hogy Ádám hogyan fog dönteni. Nem azt jelenti, hogy Isten ezt már eleve előre elrendelte, hogy egyen arról a fának a gyümölcséről. Az embernek ehhez megvolt a szabad akarata. Mivel hogy az ember tudta, éppen ezért már a világ teremtése előtt elrendelte a megváltót, elrendelte a szabadítót, mert ő már tudta, hogy az ő gyermekének szabadításra lesz szüksége, mert elrontotta, eltévesztette, és eleve elrendelte a Jézus Krisztusban a megváltást. Jézus Krisztus volt az eleve elrendelt, a megváltó. És itt megint megvan az ember választási lehetősége, az üdvösséget sem Istenen múlik. Mert Isten már mindent megtett ahhoz, hogy minden ember üdvözüljön. Mindent megtett. Megtette, amit ígért, elküldte a megváltót. Az pedig az ember szabad döntése, hogy az ember üdvözül vagy nem. Nagyon veszélyes olyat állítani, hogy minden Isten akarata szerint történik. Akkor egy csomó ember a pokolba fog menni. Hát ez volt Isten akarata? Nem, és ezerszer is nem. Tehát nem áll meg az állítás, hogy minden Isten akarata szerint történik itt a Földön. Bár úgy lenne, el fog jönni az az idő, amikor úgy fog történni. Tehát Isten szuverenitása és Isten akarata. A másik az, hogy Isten szabadsága, ugye erről már beszéltünk, ő nincs ennek a világnak a természeti rendjéhez kötve. Ő természetfeletti módon is, hogyha kell, akár beavatkozhat, akár kívülről, akár belülről. És világosan olvassuk a Bibliába, hogy igenis Isten be fog avatkozni a világnak a rendjébe, mégpedig olyan módon fog beavatkozni, hogy ez az egész teremtett világ újra lesz teremtve. Tehát elmúlik ez a fajta, tehát ez a világrendszer, sőt, a Jelenések könyvében olvasok, hogy új föld és új ég lesz. És hát ha valaki ugye kíváncsi a végidőkre, akkor Jelenések könyvét elolvashatja. Tehát igenis, hogy Isten szabad arra, hogy beavatkozhasson a dolgokba. A másik, ami Isten motiválja, mi a csodák alapja, az az Isten szeretete. Ugye úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeretete. Isten szereti, szereti a teremtményét, szereti a földet is, szereti az embert is, mert azt mondta Isten, amikor megteremtette, hogy mindez jó. Mindez jó. Egy dologra mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ezért teremtett neki társat. Tehát jó az, amikor együtt vagyunk, jó az, amikor van feleséged, van férjed, vagy van egy közösség, ahol együtt lehetünk, mert Isten közösségi lénynek teremtette az embert, nem magányos farkasnak, hogy egyedül utazza át itt a földön ezt a pár tíz évet, hanem tényleg szükségünk van egymásra, szükségünk van a közösségre. Tehát Isten ezt így alkotta meg, és mindez Isten szeretete. És Istennek a hatalma. Ez a másik. Na most itt a földön, miután az Úr megdicsőült, miután feltámadt, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. De ti menjetek és ti tegyetek. Tanítványokká minden népeket, és így tovább, ahogy írva vagyon az igen. Tehát mi itt a lényeg, hogy azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom, de ti menjetek. Tehát a hívők kaptak felhatalmazást, hogy Isten természetfeletti erejével menjenek, és ők tegyenek olyan dolgokat, amik Istenre mutatnak. És itt ez a másik dolog, hogy nagyon sokan vannak, akik karba tett kézzel várják, hogy majd Isten cselekedjen, és Isten mozduljon. Isten mindent bevégzett. Amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor elvégeztetett. És amikor azt mondta, hogy ti menjetek és ti tegyetek, akkor nem azt mondta, hogy rám várjatok, majd én fogok cselekedni egyszer. Nem, hanem ti menjetek és ti tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem nevében, és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát Isten nem hagyott bennünket egyedül. A tanítványaik bepánikoltak, amikor azt mondta Jézus nekik, hogy elmegyek. Mondta, hogy igen, elmegyek, de én küldök helyettem valakit. Tehát nem maradtok itt isteni erő nélkül, nem maradtok itt csoda nélkül, nem maradtok itt magatokra hagyva, mert mit kezdenétek magatokba? 12 halász ember, vagy talán volt, amelyik nem halász volt, voltak köztük vámosok is. Tehát 12 ember, 12 ugye közvetlen tanítványa, nem csak 12 tanítványa volt, és ez a 12 laikus, ahogy ma neveznék, laikus, ügybuzgó ember által az egész világon elterjedt a kereszténység. Már önmagában véve ez is egy csoda. Ha csak ezt az egyet néznénk meg, vagy ha megnézzük Izraelnek az esetét, hogy Isten Izraellel hányszor tett csodát, hányszor volt az, hogy a megsemmisülés szélén állt. Csak gondoljatok a babiloni fogságra, amikor kész totál elvesztek, elvitték Babilonba. Nem volt már se északi rész, se déli rész. Ott voltak a pogányok fogságába. És Isten ott is csodát tett, mert még a pogányok közül is teremtett olyat, mint Círus, aki kiadta a rendeletét, és visszatérhetett a nép. Vagy ha megnézzük az újkori történéseket, hogy Izrael államnak az újbóli megalakulása. Hát ha ez nem egy csoda, nem egy bizonyíték a természetes világ számára, akkor micsoda? Tehát nyilván ez Isten üdv tervében, üdv történeti tervében benne van, és Isten véghez vitte ezeket a csodákat, és ezek a napjainkban mind tetten érhetők. Tehát mik a csodák? A csodák jelek, a csoda az túlmutat önmagán, és Isten cselekedeteire mutat. Ezért mondja a római levél első része, hogy Istent megismerheti a pogány világ a teremtményeiből, megismerheti a természet fölötti beavatkozásaiból, úgyhogy a világnak nincs mentsége, mert minden, ez az egész teremtett világ mind Istenre mutat. Ha csak végigolvassátok, hogy az elmúlt évszázadokban hány tudós lett hívővé, mert eljutott a tudomány bizonyos fokáig, és megállt. Azt mondta, hogy itt már megadom magam, itt már tényleg egy természet feletti dolog kell, hogy történjen, itt már ez csak tényleg Isten tehette. Hiszen nincs rá semmilyen magyarázat. Ha megnézzük a világnak a rendjét, ha megnézzük Jézus hogyan állt a csodákhoz, Jézus abszolút nem hangsúlyozta túl a csodákat, hanem egyszerűen megtörtént a csoda, megtette a csodát, és ez egy természetes velejárója volt az ő szolgálatának. Jelek és csodák által, ugye úgy olvastuk a zsidókhoz írt levelét, tett bizonyságot az Isten sokféle erőkkel és a Szent Szellem megnyilvánulásaival. Hogyan? Egy kézzel foghatatlan szeméről van szó, a Szent Szellem személy. A Szent Szellem ugyanúgy Isten, mint a Fiú, mint az Atya, és mégis egy lényegűek, mégis egyek. Jó, tehát nem hangsúlyozta túl a jeleket és a csodákat, de ezek a jelek és ezek a csodák kire mutattak? Az Atyára mutattak, Jézus mindig az Atyára, tehát ugye ő emberként szolgált, ezért Istenre mutatott minden egyes csodájával. Azt mondta, ha nekem nem hisztek, hogy az Atyát, akkor higgyetek a cselekedeteknek. A csodák jelül vannak, a csodák mindig nem az embert magasztalják föl, hanem Istent magasztalják föl. A csoda mindig Istenre mutat. Tehát, hogyha valami csodát tett veled Isten, akkor ne magadat emeld föl, hanem Istennek adja hálát, neki adja dicsőséget, azt, hogy Isten megtette a csodát, vagy természet feletti módon a javadra beavatkozott az életedbe, vagy az életünkben. És ez Istennek a dicsősége, és senki másé. Most mi a baj a csodákkal? Az, hogy a csoda az természet fölötti. Az a láthatatlan világban van. És a láthatatlan világban nem csak Isten van. És ez a baj a csodákkal, nincs baj velük, hanem hogy a természet fölötti dolgok azok jöhetnek az ellenségtől is, igen. Tehát olvasunk Simon mágusról, azt, hogy sok jellel, meg csodával, meg varázslással elhitette az embereket. Ezt nevezik Szimóniának, tehát a teológia így nevezi, hogy Szimónia. Amikor pénzért akarják megvenni a különféle, ugye régen volt a különféle papi hivatalokat, vagy püspöki, vagy pápai hivatalokat akartak pénzért megvenni, vettek is meg, és ezt nevezik Szimóniának, amikor Isten ajándékait valaki pénzért akarja megvásárolni. Tehát ott is ugye történtek természet fölötti dolgot, vagy nézzétek a boszorkányokat. Nézzétek meg az endori javasasszonyt, akihez elment Saul. Mit csinált? Egyszerűen előhívta Sámuel szellemét. Tehát varázsolt. Igaz, hogy ő is meglepődött, nem gondolt ilyen eredményre, de a szellemvilág az egy valós világ. És a szellemvilágban létezik a gonosz is. Mit csinál a sátán? Neki nincs sajátja, ő kénytelen abból főzni, ami van. Ugye ő nem teremtő, hanem használja, megtévesztésre használja az Isten által teremtett szellemi törvényeket, sőt, még akár a fizikaiakat is. És a csodák önmagukban, hogy honnan erednek, azt a Bibliából tudunk eligazodni. Lehet a csoda, az lehet isteni eredetű, és lehet sátáni eredetű. De én sehol nem olvasok olyan csodát a sátántól, hogy valakit meggyógyított. Nem tudom, esetleg van-e ilyen rész, ahol ilyet olvastál a Bibliába, de a sátán a csodát pontosan Isten teremtményei ellen használja. Tehát ezért meg kell vizsgálni minden csodát. Az, hogy csoda történt valakivel, oké, rendben van, megtörtént, tehát a tényeket látjuk. Meg kell nézni a forrását. Egy dologban biztos lehetsz, hogy a sátán nem fog téged meggyógyítani. A sátán nem a javadat akarja. A sátán azt minek nevezi Isten? Ellenségnek nevezi, hogyha az Efézus 6-ot megnézzük, hogy nem test és vér ellen van nekünk a tusakodásunk, hanem a magasságokban lévő szellemek, a sötétség világbírói ellen. Igen, van egy sötét oldal. Miért veszélyes terület, és miért óvakodnak sokan a csodáktól, főleg ugye hagyományos, konzervatívabb keresztény gyülekezetbe, az egy veszélyes terület. Igen, ha nem tudsz eligazodni, a konyhakész is lehet veszélyes, hogyha nem tudod használni, mert elvághatod vele a kezedet. Nagyon csúnyán. Sőt, a balta is nagyon veszélyes, de ha nem tudod, hogy hogyan kell használni, hogyha nem tudod, hogy hogyan állj hozzá, hogyan vizsgáld meg, akkor az is válhat, egy hasznos dolog is válhat haszontalanná. Itt is meg kell vizsgálni, hogy mi a forrása, ki a forrása a csodának. És ez működni kell, azért adta Isten a szellemek megkülönböztetésének ajándékát. Ez a Szent Szellem ajándéka. Ez az ajándék nem csak szolgálatokra van, ha bár mindenki szolgáló, hanem ez működni kellene minden hívőbe. Tehát kellene, hogy legyen bölcsességünk, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól, a hamisat, a gonoszt a jótól. És amikor ezt el tudjuk választani, a Jakab levél azt írja, hogy ez az a nagykorúság, amikor nem hajtja az embert minden tanításnak a szele. Az interneten sok mindent elérsz. Láthatsz csodákat, buddhistáknál is történnek csodák, meg bármilyen, főleg ezek a misztérium vallásokban, főleg sok-sok ilyenről olvashatunk. Nem biztos, hogy annak Isten szelleme a forrása. Ezért adta Isten a Szent Szellemét, ezért adta, és azt mondta Jézus, hogy ő majd elvezet benneteket minden igazságra. Tehát ezért szükséges az, hogy egy szellemmel teljes hívőnek különbséget kell tudni tenni. Hogyha elmész a varázslóhoz, elmész a jóshoz, léteznek a látó szellemek. Lehet, hogy egy boszorkány meg fogja neked mondani, hogy hol hagytad el a telefonodat. Pontosan megmondja a helyet. Megtörténhet ilyen. És akkor azt mondja, hát ez Istentől volt. Nem, ez lehetett egy gonosz szellem is. Jó, tehát nem biztos, hogy Isten a forrása. Viszont neked kijelentheti, hogy éppen a Szent Szellem által, hogy éppen, mit tudom én, hol hagytad el akármidet. Megmutathatja, rámutathat Isten szelleme. De a sátán az mindig hamisítani akarja Isten dolgait. A hamisítvány az nagyon hasonlít az eredetihez. Ha nem lenne eredeti, akkor nem lenne hamisítvány, nem tudná mihez képest hamisítani. Hát mit akar hamisítani a gonosz? Nyilván nem engem vagy téged akar hamisítani, hanem azt, ami nagyon értékes. Az értékes dolgokat hamisítják mindig, ezt soha ne felejtsd el. Jó? Tehát 5 forintos senki nem akar hamisítani. Más eset a 100 dollárossal. Azt már lehet, hogy akarják. Tehát az értéket akarja, és a gonosz is mindig az értéket akarja hamisítani. Mi a célja vele? A megtévesztés. Ugyanaz, ami volt ott a kertben, hogy megtévesztette, becsapta, tehát rá kellett, hogy bírja, Ádámnak a szabad akaratából kellett, hogy döntsön. Nem tudott Ádám szabad akarata nélkül bűnre, tehát bűnbe esni. Ott kellett, hogy legyen az ember szabad akarata. Tehát azért akar megtéveszteni a gonosz, hogy rá bírjon, hogy rá vegyen valamire, hogy megnyerjen téged, hogy te a szabad akaratodból döntsél úgy, ahogy döntesz. És Isten is meghagyja neked ezt a jogot. És ha rosszul döntöttél, az nem azt jelenti, hogy az Isten akarata volt, akkor azt kell mondani, hogy igen, én döntöttem rosszul. Márpedig ezt az életünk folyamán nagyon sokszor be kell, hogy ismerjük magunknak, ha nagyon őszinték akarunk lenni magunkhoz, legalább magunknak be kell ismerni, ha másoknak nem is mindig sikerül, de ehhez kell egy alázat, és el kell ismerni, hogy igenis, rosszul döntöttem. De maradjunk csak a csodáknál, mert túl messzire jutok így, hogyha... Jó, tehát a lényeg az, hogy van a másik oldal. Tehát a másik, ami nagyon fontos dolog, hogy mi az, amiért ne éppen a csodák után rohangáljunk, a csodák nem adnak hitet. Ezt még egyszer elmondom. A csodák nem adnak hitet. Hitre hívhatnak a csodák, de hitet nem adnak. És ezért látjuk, csecsemő keresztények mindig a csodák után szaladgálnak. Mi is ilyenek voltunk, én is ilyen voltam. Hú, csoda történik. Ott, nekem ott kell lenni. Tehát ha valami ilyen történik, akkor igen, ki az, aki nem szereti látni a csodákat? Azt hiszem, ilyen nincs ebben a teremben egy se. De az emberi kíváncsiság az, ha ezen a szinten maradunk, akkor örökké csecsemők maradunk. Kik a legkíváncsibbak? A gyerekek, nem? Tehát, hogyha mi is csak ezen a szinten maradunk, akkor csak szaladgálunk a csodák után, egyik csodáról a másikra, de Isten ezt akarja? Nem, Isten azt akarja, hogy hitre jussunk. A hit, tehát még egyszer, a hit az csak meghív a csodára. De látjuk Isten csodáit, hát így lettünk hívővé nagyon sokan, igen, hogy láttuk, hogy XY meggyógyult. Én mindig hittem Isten létét, meg elhittem azt a vallásos mesét is, amit nekem az egyházamban mondtak annak idején. Nem bántani szeretnék senkit ezzel, csak mint tényt konstatálni, hogy én azt hittem, hogy a csodák kihaltak az apostolokkal. Apostolok már kihaltak, akkor a csodák is, akkor jó, hát akkor most, akkor hogy magyarázzuk meg, hogy most valakiért imádkoznak a Jézus nevébe, és meggyógyul. Igaz? Tehát elég nehéz ezt megmagyarázni. Tehát még egyszer, a csodák, nem a csodáktól lesz a hited, hanem a hit hallásból, a hallás Isten igéjéből. A hitünk az Isten igéjének a hallásából lesz. A csodák segíthetnek abban, hogy de el is vihetnek a sűrűbe. Ugyanúgy, ahogy az isteni fajta hitre juthatunk, ugyanúgy a gonosz is elcsábíthat akármilyen okult tudományok fele. Tehát önmagában véve a csoda nem alkalmas arra, hogy mi Isten országában legyünk és álljunk. És általában, hogyha megnézzük a csodát, az Isten igéjét követte a csoda. Ugyanilyen csodák voltak az Ószövetségben, és akkor nézzük, hogy a csodák kin keresztül voltak, és kin keresztül működtek, úgyhogy van egy kis időnk. Körbejárjuk ezt a dolgot, én hiszem, hogy nem bánjátok, mert ahogy tanulmányoztam ezt a részt, nekem is nagyon-nagyon sokat adott, és sokszor látom azt, hogy ugye hívők, hogy mondjam, kisiklanak, és besétálnak egy olyan utcába, amelyik zsákutca. Jó, tehát nem szabad a csodákat sem alulértékelni, sem túlértékelni, hanem pontosan, hogy a helyükön kell, hogy kezeljük. A csoda az a hívő életünk része kell, hogy legyen. A mindennapjaink része kell, hogy legyen. És nézzük, hogy miben nyilvánul meg. Ez a csoda hol nyilvánul meg? Ugye először, amit láttunk, Jézusnál nyilvánult meg, amit a zsidó levélben olvastuk, hogy jelek és csodák által tett bizonyságot. Hát nézzünk meg a Jézus jeleit és csodáit. Mire hivatkozott Péter apostol az első prédikációnál, Abcsel 2.22. Kigyűjtöttem az ige helyeket, hogy ne kelljen itt lapozgatnom. Azt mondja, Izraelit a férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által. Látjátok, itt is itt vannak az erők, a csodatételek és a jelek által bizonyságot nyert előttetek. Mire mutatott Jézus csodája? Istenre mutatott, az atyára mutatott a csoda. Itt megint azt látjuk, amely ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok. Ez a tanítványoknál, az első keresztényeknél abszolút nem volt probléma, hogy Isten jelekkel és csodákkal, Jézus jelek és csodák által munkálkodott. Tehát nézzük, itt most egyelőre megnézzük majd Jézusnál, megnézzük az apostoloknál, megnézzük a hívőknél, megnézzünk egy-két ige helyet, nyilván a sor teljessége nélkül, hogy hol történtek és hogyan történtek ezek a csodák. János 3.2. és eljöve Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van ő vele. Mire mutatott itt a jel, miben segített ez Nikodémusnak, a történetéről van szó? Nyilván, aki éjszaka megkereste Jézust, a történetet ismeritek. De mire volt a jel? Nikodémust meghívta a hitre. Tehát a jelekből látta azt, hogy igen, itt természet fölötti beavatkozásról van szó. A jelek ebben az esetben a Messiásra, a Krisztusra mutattak, és őt igazolták. Tehát itt is, a János 4-ben, itt Jézus megfeddi őket, itt hívják Jézust, hogy menjen és imádkozzon, és azt mondja nékik azért Jézus: ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek? Jézus viszont megfedte őket. Érdekes dolog, tehát egyik esetben látjuk azt, hogy a jel és a csoda az Jézusra mutat, a másik esetben pedig megfedte őket. Hogy ti a jelek és a csodák által akartok hinni? A hitünk, még egyszer mondom, nem a jelekből és a csodákból lesz, azok segítenek nekünk, megerősítenek bennünket, Istenhez hívnak bennünket, de a hitünk, mint mondottam, nem abból lesz. Még megnézünk egyik helyet, a Máté 21:14-et, és mennének hozzá vakok és sánták a templomban, és meggyógyítá őket. A főpapok és az írástudók pedig látván a csodákat, melyet cselekedett vala, és a gyerekeket, akik kiáltottak vala a templomban, és ezt mondták vala, Hozsanna Dávid fiának, haragra gerjedtek. Hát csodákat láttak, jeleket láttak, lett ebből hitük? Nem, van, akit a jel meg a csoda földühít. Kimondottan még jobban ellene áll. Ugyanez történt a farizeusoknál is. Tehát látjátok, hogy nem a jelekből és a csodákból lett a hitük, sőt, dühösek lettek, mert nekik volt egy hitük, és ebből a hitükből a csoda nem mozdította ki őket. És ma is ugyanez a helyzet, hogy a hitből az emberek, a hitből a csoda nem biztos, hogy kimozdít. Lehet, hogy még dühösebbek lesznek. Hányszor tapasztaltuk meg azt, hogy elmentünk evangelizálni, és elmentünk kis falvakba, hát az egy nagyon veszélyes terület, hogy ott mindenki ismer mindent, és mindenki tud mindenkiről mindent. Ha nem tudom, éltél már faluhelyen, akkor tudod, hogy ez így van. És akkor mi van, amikor elterjedt a faluba, hogy meggyógyult valaki, akkor ki lett dühös? Hát lehet egyedül azok, akik ott Isten szolgájának mondják magukat. Miért lettek dühösek? Mert ők rossz emberek? Nem. Nem. Egyszerűen ez a meggyőződésük, hogy Isten ma nem gyógyít, és Isten ma nem tesz csodákat. Ez a hitük. És ebből a hit, hogyha ellenkezőleg történik, valami az ördögtől van. Nem vizsgálják meg a forrásokat, és itt a legnagyobb probléma. A másik az, ami nagyon fontos, hogy ez ki kell kerülni a konfrontációt, tehát nem szabad, hogy ezen a területen ütközzünk, hiszen nekünk is, legalábbis az én életemnek volt egy része, amikor én ugyanígy álltam a csodákhoz. Jó, tehát adjunk hálát Istennek, hogy ismerhetjük őt, hálát adunk Istennek a Szent Szellemért, és a Szent Szellem munkáért, és az ajándékaért, hogy élhetjük, láthatjuk, és megtapasztalhatjuk, de ezt ne használjuk arra, hogy kevélyek legyünk, hogy felfuvalkodottak legyünk, vagy ebből ugye ellenségeskedés legyen. Ugyanis múltkor, csak egy kis ismétlés a múltkoriból, a Szent Szellemet az ajándékozó szándéka szerint kell, hogy használjuk. Amire adta az ajándékot, ugye? Tehát most karácsony lesz, lett és megajándékozott a gyerekedet. Miért ajándékozott meg? Az, hogy püföljék egymást az ajándékkal, és összevesszenek rajta, nem? Nem ezért ajándékozott meg, hanem azért, hogy örüljenek, és boldogok legyenek, és a hasznukra legyen. Ugyanez a helyzet velünk is. A Szent Szellem ajándékait, Isten az ajándékozó, Isten céljai és tervei szerint kell, hogy használjuk, és a Szent Szellem ajándéka az mindig mire szolgál, ezt már kell, hogy tudjátok, épülésre, mindenhol épülésre, nem rombolásra, nem pusztításra, hanem épülésre. Nem azért, hogy sztár csináljon belőlünk a Szent Szellem, keresztény sztárokat, vagy nem tudom, hanem azért, hogy bizonyságot tudjunk tenni kiről, a feltámadt Jézus Krisztusról, és hogy építsen bennünket. Építsen, mint hívőt, és építsen, mint közösséget. Erre adatott. Ha nem e célra van használva, akkor, bocsánat, ez a használva szó, ez nagyon durva, hiszen egy szeméről van szó, Istenről van szó, akkor eltévesztettük a célt. Jó, tehát ugyanez ez a helyzet itt is. Jó, tehát látván a jeleket és a csodákat. Na most nézzük meg, hogy hol voltak még a jelek és a csodák. Van még egy kis időnk, a tanítványok szolgálatában. Csak azért nézzünk meg egy-két igét, hogy ezt nem én találtam ki. Tehát miután Jézus föltámadt, sőt, még meg sem halt és föl sem támadt, akkor a Márk 16, hát már akkor már föltámadt a Márk 16-nál, de előtte is kiküldte őket a háromba, azt nem írtam föl, hogy menjenek és ördögöket üzzenek és betegeket gyógyítsanak. Ugye, tehát a Márk 3. részében. A feltámadása után pedig mit mondott Jézus? Azok pedig mondta, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem, az elkárhozik, akik pedig hisznek, azokat ilyen és ilyen jelek követik, és akkor nézzük a legvégét, a 16-20-at, azok pedig kimenvén prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, megerősítvén az igét jelek által, amelyek követik vala. Na most akkor mi van, ha megszűntek a csodák? Akkor ma nem tudunk prédikálni? Ma nincs szükség Isten szellemére? Ma nincs szükség jelekre és csodákra? Ma az emberek mindenféle isteni megnyilvánulás nélkül valamilyen intellektuális eszmefuttatásra hívőkké lesznek? Nem, mindenféleképpen Isten természetfeletti beavatkozása kell, a Szent Szellem ereje nélkül senki nem tud üdvözülni. Lehet, hogy éppen abban a gyülekezetben, az adott gyülekezetben nincsenek jelek, csodák, meg gyógyulások, mert nem hisznek benne. Attól függetlenül, ha az evangéliumot prédikálják, az evangélium felkent, és az evangéliumnak megvan az ereje arra, hogy bizonyságot tegyen bárhol. Bármelyik templomba a világon, vagy a templomon kívül, vagy egyházba, vagy egyházon kívül. Jó? Tehát Isten szelleme végzi mind a mai napig ezeket is. Apostolok cselekedetei 4.29. Csak kiszedegettem igéket, amik a csodákkal kapcsolatos. Ugye a tanítványok kimentek, és hát nyilván üldözték őket. Kiküldözték, akik nem hitték a messiást, nem hitték a megváltót, és nem hittek a jelekbe és a csodákba. Apcsel 4.29. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. Miért imádkoztak? Bátorságért imádkoztak. Lehet-e bátorságért imádkozni? Hát ezek szerint igen. Tehát az ige szerint igen. Úgyhogy jó. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. Miért imádkoztak? Azért imádkoztak, hogy az égvilágon semmi ne történjen. Azért imádkoztak, hogy jelek és csodák történjenek a Jézus Krisztus neve által. Hát most nem emiatt kerültek bajba éppen a tanítványok. Most pont azért imádkozik a gyülekezet, hogy továbbra is történjenek jelek és csodák. Igen, mert a jelek és csodák azok Isten természet feletti megnyilvánulásai a mai hívőkön keresztül is. István pedig a Apcsel 6-8. István pedig teljes lévén hittel is erővel. Nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között. István a görög nyelvű diakónus volt, vagy segítő volt, aki evangélistaként szolgált. Ő nem volt apostol. István, ugye? És mégis jelek és csodák. Hát ha az apostolokkal, korai apostolokkal kihaltak a csodák, akkor most mi van a diakónusokkal, meg nem haltak ki? Jó, tehát igenis István által jeleket és csodákat tett a nép között. Apcsel 8.6. A sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelmezve azokat, amiket Filip mondott, halván, látván a jeleket, amelyeket cselekedik. Filip ki volt? Hát Istvánnak a munkatársa, Filip evangelista volt. Ugye István volt az első vértanú, akit megköveztek, mert ugye Isten bölcsessége volt rajta, és Fülöp szintén nem volt apostol. Fülöp szintén a hét diakónus közül az egyik volt, aki lement Szamáriába prédikálni, és sok csoda történt a szolgálata által. Úgyhogy, és azt mondja, mert sokakból, akikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének, sok guta ütött, és sánta pedig meggyógyula. Ez már nem Jézusnál történt, ez már nem az apostoloknál történt, hanem ez a hívők, a diakónusok, a segítők szolgálata által történt. És jelek és csodák történtek. Mi volt a jel és mi volt a csoda? Az, hogy meggyógyultak. Lehet-e természet feletti módon meggyógyulni? A Biblia állítása szerint igen, hiszen tele van ilyen történésekkel, ami jelek és csodák által történik. Hihetünk akkor a csodákba? Nem a csodákba kell hinnünk, hanem a csodatévőbe. És ha a csodatévőbe hiszünk, akkor a csodatévő ma is azt teszi. És itt csúsztak félre azok, akik tagadják a csodákat, tagadják a Szent Szellem munkáit, mert nem a forrásba hisznek. Nem a csoda forrásába, Jézusba, Istenbe hisznek, aki csodatévő, hanem hisznek a helybe, meg az időbe, nem Istenhez kötik, hanem a helyhez, az időhöz, a térhez, a személyhez, meg nem tudom, személyekhez, különféle személyekhez, egyházakhoz, felekezetekhez kötik a csodákat. A csodát, ha oda kötötted, akkor rossz helyre kötötted ki. Az ott nem lesz jó. A helyek és a csodák azok Istenhez köthetők, mindig Istenre mutatnak. Hát egy esetben nem lehet akkor manapság csoda, hogyha Isten nem létezik. Az meg megint nem létezik. Tehát értitek, hogy mi abban, aki tagadja a csodát, az magát Istennek a létét tagadja. Lehetne ezt tovább ragozni, lehetne tovább menni, de Istennek a természete az, hogy egy csoda tévő Isten. És akkor nem lehet megmagyarázni a dolgokat, majd a feloldáshoz is hiszem, hogy el fogok jutni, hogy hogyan álljunk ehhez a kérdéshez, hogyha ezügyben támadnak bennünket, vagy elmarasztalnak bennünket, ne konfrontálódjunk. Ugye, tehát azt mondja az írás, hogy nem kell az Úr szolgájának torzsalkodnia. Jézus egy bizonyos pontig vitatkozott a farizeusokkal, mindig rámutatott, hogy ők saját maguk érezzék és tapasztalják meg, hogy nagyon eltévesztették a dolgot, tehát nem kell fölöslegesen konfrontálódni. Ha hiszel Istenbe, akkor hiszel a csodákban, de ez nem biztos. Tehát, hogy az ördögök is hiszik Istent, és félnek, és rettegnek. Tehát az nem biztos, hogy egy hívő attól nincs üdvössége, vagy éppen attól ő rosszabb hívő lenne, mint bárki, de erre tanították. Ezért van, hogy a hit hallásból, a hallás Isten igéjéből. És ezért kell élni a jelekkel és a csodákkal. A jelekkel és a csodákkal Istenre kell mutogassunk, nem az egyházunkra, nem magunkra, nem másokra, hanem Istenre, mert ő a forrása. És hogyha nem Isten dicsőül meg valamiben, akkor eltévesztettük. A legnagyobb csoda, a halott is föltámadhat. Hány ember van, tehát visszagondolok ezelőtt van 20-akárhány évre, 25 évre, tömegével jöttek az emberek, tömegével gyógyultak meg, ugye akkor egy olyan időszak volt. És hol vannak ma azok az emberek? Hitre jutottak? Ettől nem jutottak hitre. Kik jutottak hitre? Akik visszajöttek, akik kíváncsiak voltak az igére, akik kíváncsiak voltak a csodatévőre, nem a csodára, a csodatévőre. És ma is ez a probléma, hogy az embereknek problémájuk van, a csodát keresik. Hát itt nem gyógyulok meg, majd elmegyek máshova. Miért ott ki fog meggyógyítani? Mert emberekbe bíznak, és nem a forrásba, nem a csoda forrásába. És ez gyakran tetten érhető. Nem a hely függő az, hogy te meg fogsz gyógyulni, vagy nem. Jó, mert a csodatévő itt ugyanaz, mint egy bármelyik másik gyülekezetben, egy másik egyházba, hanem Istenre, a csodatévőre kell nézni. Valaki egyszer mondta, nagyon jól mondta, hogy az arcát keresd, ne a tenyerét. Ha az arcát keresed, a tenyerét is meg fogod látni. Halleluja, dicsőség neki. No, tehát azt mondja Abcsel 6-8. Nézzük meg, hogy mi történt ezzel a varázslóval. Sokaság pedig egy szívvel, egy lélekkel figyelmezve azokra, amiket Fülöp mondott, halván és látván a jeleket, amelyek cselekedik. Igen, jeleket és csodákat tett. Mert sokakból, akikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimennének, sok guta ütött és sánta meggyógyula. Tehát ez történt. Nézzük meg Pál működését. Ikóniumban, Lisztrában és Derbében, tehát az a dél-galáciai rész, ahol az első térítő útján járt Pál apostol, Apcsel 14.3. Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tesz vala az ő kegyelmének beszéde mellett, és adja vala, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. De jó károliassan van még, tehát ez nem az új fordítás, ez az eredeti fordítás, ott még mondjuk lelket ír, de nagy ellel írja. Úgyhogy... Jó, tehát azt látjuk, hogy igen, Pál apostol is azt mondja, hogy az én beszédem, az én prédikálásom nem emberi hitető szavainak a beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Ugye mondja az első korintuszi levélben Pál apostol. Az Apcsel 19.11. Szoktunk imádkozni a ruha nemük fölött. Néhányan ezek is, ezen is megbotránkoznak. Nem akarunk senkit megbotránkoztatni. Mi hisszük az igét, és hogyha Pál testéről elvitték a kötényeket, vagy a keszkenőket, és akkor a betegek meggyógyultak, akkor ez miért ne történhetne meg? Ha megtörtént akkor és ott, akkor miért ne történhetne meg itt és most? Hiszen Isten nem változik, a Szent Szellem nem változik. Ugyanúgy a hit cselekedetére Isten ereje kiáradhat. Jó, tehát ez Apcsel 19, és nem közönséges csodákat cselekszik vala Isten Pál keze által. És itt van a következő, elvitték a zsebkendőket, meggyógyultak. Róma 15, 19, csak gyorsan, mert fogy az időm. Jelek és csodák ereje által, Isten szellemének ereje által, úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől, a környéktől fogva íráig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Gondoljatok bele Pál apostol, hogyha ezt nem a szellem erejével teszi, mire jutott volna a zsidók között, akik abszolút nem hittek Krisztusban. De amikor látták a jeleket, látták a csodákat, látták a gyógyulásokat, akik Istenre mutattak, akkor hívővé váltak, tehát így jutott el legelőször Európába, Filippibe is az evangélium, az, ami ugye Macedóniában van. Akkor nézzük meg, hogy kiknek van ez még, kiknek adatott? Adatott a majdani tanítványoknak is. Tehát akkor adatott-e a majdani tanítványoknak? Tehát az akkor és ott, de nézzük az Apcsel 2.18-at, mit mond? És éppen az én szolgálomra és a szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én szellememből is profétálnak, és teszek csodákat az égen odafenn, jeleket a földön, idelen, vént, vértüzet, füstnek, gőzölgését. Be tud-e avatkozni Isten a természet fölötti módon a természetrendjébe is? Igen. Használja ebbe a fiaikat és a lányaikat is? Igen. Ezt ígérte Isten, ez Péter prédikációjából van. Aztán nyilván vannak a hamis jelek, és vannak a hamis csodák is, amiről már beszéltem. Most gondoljatok bele, csak azért ne használjuk az eredetit, mert hamisítják. Mondjuk csak azért nem veszel fel egy eredeti farmert, mert van belőle hamisítvány is. Ez ostoba gondolkodás, nem? És ma nagyon sokan, természetesen mondom, minden, ami jó dolog ezen a világon, azt hamisítják. Jó? Tehát a sátán az egy nagy hamisító, úgyhogy ellopja a licenszet Istentől, és meghamisítja. Úgyhogy ezt csinálja. Máté 24-ben mit mondott maga Jézus? Mert hamis 24-24, Máté 24-24, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket, csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is. Tagadjuk azt, hogy vannak hamis jelek, és vannak hamis csodák? Nem. Ezért a hitünknek nem önmagában véve a csoda az alapja, hanem Isten igéje. És Isten igéje alapján kell megmérni azt, hogy az a csoda, annak a forrása kicsoda? Jó? Hogy a tolvaj, vagy nem? Jó? Tehát Lukács 21.11. És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek, és dökhalálok, rettesség, nagy jelek lesznek az égből. Jó? Tehát van ilyen jellegű hamisítvány? Persze, hogy van. Simon maga is meg akarta venni az ajándékot Pétertől. Ugye ezt már az előbb említettem. Tehát igenis, hogy lesznek ilyen csodák. Jelenések könyvében olvasunk, igen, az Antikrisztus is fog csodákat tenni. De amikor Isten csodáit az Antikrisztusnak tudja be valaki, ott nagyon komolyan eltévejedett. Jó. Tehát nézzük meg, hogy maradt még 5 percem, akkor most mit kezdjünk ezekkel a csodákkal? Természetesen nem értem még a végére, a csoda és a hit kapcsolatát is még megnézhettük volna, hogy milyen hitek vannak, milyen okból utasítják el keresztények, de talán majd még a következő alkalommal, amikor sorra kerülök, majd valamikor jövőre, akkor majd még beszélünk erről, mert ez egy nagyon izgalmas téma. És nagyon sokszor látom azt, hogy testvéreink is nem mindig úgy állnak a csodák kérdéséhez, ahogy az biblikus, ahogy az egészséges. Tehát a csodák forrására mindig Istent kell tekinteni. És akkor most nézzük fel azt, hogy hogy oldjuk fel ezt a kérdést azért. Mit kezdjünk mégis ezekkel, hogyha itt valaki Istennel kapcsolatban, a csodákkal kapcsolatban, Jézus Krisztussal kapcsolatban, mondjuk nem osztja a nézetedet. Tehát nézzük meg először a teremtést. Mind vitatkoznak évezredek óta az emberek, hogy most a teremtés az hogy volt, vagy mint volt. Következő, érdemes-e ezzel foglalkozni nekünk? A mi hitünk alapja az nem a teremtés, csak része a hitünknek a teremtés. Mi a mi hitünk alapja? A Jézus Krisztus halála és feltámadása. Teljesen értelmetlen dolog azon vitatkozni, hogy ki és hogyan teremtette a Földet, főleg olyanon vitatkozni, hogy a természettudományos dolgokat összehasonlítani a hit dolgával. Nem lehet. Nem lehet. Úgyhogy a szeretetet sem lehet térben, időben, helyben mérni, ugyanúgy nem lehet a hit dolgait, Isten dolgait természettudományos módszerekkel kutatni. Nincs értelme. Nem összehasonlítható a kettő. Fölösleges bemenni, ez egy olyan zsákutca, amiből nem jössz ki jól, se te senki más, mert fölösleges vitatkozni. Tehát nem alapja a keresztény hitünknek például a teremtés hit, hogy Isten hogy teremtette a világot, hanem az alap, az a Krisztus megváltó műve. Ostoba és reménytelen kísérlet a harmonizációs kísérlet is, amikor megpróbáljuk harmonizálni a hitünket a természettudományos módszerekkel. Ez is zsákutca, ez se visz sehova, fölöslegesek, tehát ne akarjunk harmonizálni mondjuk a természet teremtés történet teológiáját a természettudományos hipotézisekkel. Márpedig azért sem, mert a teremtés történet a stabil, a hipotézisek meg folyamatosan változnak. Tehát fölösleges vitatkozni, tehát a csodák területére, folyamatosan. A bibliai világkép nem arra adatott, hogy tudományos alapokon nyugvó világképet építsünk rá. Jó? Mikor szokták, támadják a Bibliának a kronológiáját, meg az Ószövetségben leírt történeteknek a kronológiáját, hogy az nincs történelmi időrendi pontosságba, nem arra adatott. Jó? Hanem arra adatott, hogy adatott nékünk tanulságul. Tehát fölösleges. Jó? Tehát a hit és a természettudományos vizsgálódás két elkülönülő terület, amelyet fölösleges szembeállítani egymással. Nem lehet, és fölösleges. Jó? De ugyanolyan felesleges erőltetni az összhangba hozásukat is. És nagyon fontos, ami most ezt jegyez, a hit ellentéte a hitetlenség és nem a tudás. Tehát a hitnek az ellentéte a hitetlenség, és nem a tudás. A tudás ellentéte a tudatlanság, és nem a hit. Tehát a kettő nem összeegyeztethető.